Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének 4. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, valamint a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Ungi Imre Szegeden született 1956-ban. 1980-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát, majd az egyetem anesteziológiai és intenzív terápiás intézetének gyakornoka lett. 1985-ben anesteziológus, 1990-ben belgyógyász, 1992-ben pedig kardiológus szakorvosi képesítést szerzett. Kardiológusként munkája először a diagnosztikus szívkatéterezésre és a Holter EKG diagnosztikára terjedt ki. 1995-96-ban magyar állami ötvös ösztöndíjjal Olaszországban töltött 10 hónapot, ahol kutatómunka mellett intervenciós kardiológiai tréningben részesült. 1996-ban tért vissza Szegedre, és átvette az egyetem szívkatéteres laboratóriumának vezetését, e tisztségét azóta is ellátja. Vezetése alatt létesült a kardiológiai központ invazív kardiológiai osztálya, továbbá a szívkatéteres laboratórium második műtője, mely azóta az ország második legnagyobb intervenciós kardiológiai centrumává vált. Az invazív kardiológia területén több eszköz és eljárás kifejlesztésében, hazai elterjesztésében végzett aktív tevékenységet. Ezek közül kiemelkedik a transzradiális szívkatéterezés hazai bevezetése, majd elterjesztése, e területen a magyar intervenciós kardiológia a világ élvonalába került. Rendszeresen tart nemzetközi intervenciós kardiológiai fórumokon továbbképző előadásokat európai, afrikai és ázsiai országokban. Tagja a Magyar Kardiológusok Társasága tanácsadó testületének, több alkalommal Pro Societate oklevéllel, 2008-ban pedig a Szerb Kardiológus Társaság Hardgard emlékérmével tüntették ki. Jelenleg a Magyar Kardiológusok Társasága intervenciós kardiológiai munkacsoportja elnöki tisztségét tölti be. Felkérem dr. Ungi Imre főorvos urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság, kedves közönségünk! Mindenek előtt szeretném megköszönni a Szabad Egyetem szervezőinek a megtisztelő bizalmat és felkérést. Köszönöm, hogy érdeklődnek a szívkatéterezés története iránt, és hogy ma estéjükből egy órát együtt tölthetünk. Amikor előadásomat készítettem, elgondolkodtam, hogy helyes volt-e ezt a témát választanom egy olyan kiváló fórumon, ahol annyi új és nagyszerű tudományos eredményről esik szó. Ehhez viszonyítva visszatekintés és a múltbeli eredmények ismertetése talán jelentéktelennek tűnhet. De azután Milan Kundera, Franciaországban élő cseh író egyik mondásán gondolkodtam el, mely szerint bekötött szemmel kelünk át a jelenen. Csak később, amikor a kötést levesszük és szemügyre vesszük a múltat, akkor eszmélünk rá, mit éltünk át valójában, és akkor értjük meg a történtek jelentését. Ezzel teljesen egyetértve én is úgy vélem, ahhoz, hogy a jelenlegi munkánkat, gyakorlatunkat és jövőbeni elképzeléseinket, perspektíváinkat elhelyezhessük a világban, illetve hát jelen esetben az orvosi gyakorlatban és az orvostudományban, ahhoz ismernünk és megfelelően értékelnünk kell múltunkat, és meg kell tudnunk, mik voltak az értékei, és miért történtek kudarcai az általunk végzett beavatkozásoknak, munkának. Rögtön egy másik idézettel kellene folytatnom. Szókratész azt mondta egyszer, hogy a bölcsesség kezdete a fogalmak pontos definíciója, ezért igyekeztem definiálni azt a beavatkozást, azt a orvosi eljárást, amelyről ma szó lesz, a szívkatéterezést. A szívkatéterezés voltak éppen egységesen nem határozható meg, több olyan elemből tevődik össze, amely részben diagnosztikus jellegű, azaz a szív vizsgálatát szolgálja, részben pedig intervenciós, vagyis a gyógyítást szolgálja. A diagnosztikus szívkatéterezés a szív olyan típusú vizsgálata, amelynek során műanyagból vagy fémből készült csöveket, illetve vezetékeket különböző ereken át a szívbe juttatunk, anélkül, hogy a mellkast ehhez megnyitnánk. Az intervenciós szívkatéterezés különböző szívbetegségek leggyakrabban a szívizomzatot tápláló koszorúerek szűkületeinek, elzáródásainak kezelése, katéterek és azok segítségével bevezethető eszközök útján. Miután a teremben bizonyára vannak, akik nem teljesen a szakmában dolgoznak, vagy nem azt tanulják, ezért csak nagyon röviden szeretném megemlíteni, hogy a szív a szervezetnek ez a talán legtöbb csodálatot kiváltó szerve hogyan működik. A szív voltak éppen az érrendszer egy jelentős izomzat által megvastagított szakasza, része, amelynek funkciója az, hogy a szervezetben elhasználódott vért a visszerek, a vénák útján begyűjti, összeszedi, és a jobb szívkamra segítségével a tüdőbe pompálja, majd a tüdőből érkező oxigéndús vért azután a jóval nagyobb energetikai megterhelésű balkamra a szervezetbe, az aortán, a főütőéren keresztül kilöki, és ismét a sejtek táplálását biztosítja ezáltal. A szív nem csak az orvoslás történetében, hanem általában az emberiség történetében különleges figyelmet keltett, és hát a művészek, és természetesen az orvosok, a tudósok nagyon régóta foglalkoznak a szív vizsgálatával, kutatásával, illetve ábrázolásával. Ez az időszámításunk szerinti 290-ben készült rajz egy kínai orvosi könyvben a szív úgymond primitív vizsgálatának egyik módszerével, a pulzus tapintásának technikájával foglalkozik. Az, hogy a szív milyen sokoldalú érdeklődést váltott ki az emberiségben, ez a 19. századi karikatúra is illusztrálja, hiszen egyébként a címe az, hogy két legyet egy csapásra, hiszen a doktor úr, miközben az idős hölgy szívét vizsgálja ugyancsak a pulzus tapintása által, aközben másik kezével az idős hölgy lányának szívét igyekszik elrabolni, természetesen nem fizikai értelemben. A szív vizsgálatának talán legrégebbi tudományos igényű módszere a szívkatéterezés volt, és a szívkatéterezés hőskora arra az időre tevődik, amikor úgymond a sötét középkor befejeződött, és a reneszánsz a gondolkodás szabadságának eljövetelével az emberi holttestek boncolása, az állatkísérletek, egyáltalán valóban a gondolkodás szabadsága felé megnyílt a lehetőség. Az első kísérletes szívkatéterezést 1727-ben végezte egy igazi reneszánsz típusú ember, Stephen Hales, aki teológus, botanikus és fiziológus is volt egyben. Nagyon sok érdekes kísérletet végzett, például ő bizonyította be azt egy kísérlettel, hogy a növényeknek életükhöz és növekedésükhöz levegőre van szükségük. De ő végezte az első katéteres vizsgálatot is oly módon, hogy valamilyen úton, módon, ezt nem tudom megmondani, hogy hogyan, elkábított egy lovat, egy fehér kancát, majd nyaki ütőerébe egy részcsövet vezetett, ezt egy lút gégével, mint hajlékony vezetékkel összekötötte egy üvegcsővel, és megmérte, hogy az üvegcsőben milyen magasra emelkedik a véroszlop. Ebből egyébként 2 méter 90 cm-re emelkedett fel a leírások szerint. Ebből számította ki, hogy a lónak körülbelül 200 szigany milliméter a vérnyomása. Hills vizsgálata után számos állatkísérletes kardiológiai, kardiovaszkuláris jellegű, tehát a szív és a keringésre irányuló kísérlet történt az európai, elsőben az európai orvostörténelemben. Azonban ahhoz, hogy emberben is végezni lehessen ezt a vizsgálóeljárást, ahhoz két fontos technikai feltételnek kellett megvalósulnia. Igazából most is csak erre van szükségünk, manapság is két nagyon lényeges feltétele van a szívkatéteres munkahelyek működtetésének. Egyik, hogy legyen egy megfelelő röntgen berendezésünk, másrészt, hogy mérni tudjuk a szívben és a nagyerekben uralkodó nyomást. 1895-ben fedezte fel a katód sugárcsövet Wilhelm Conrad Röntgen, és észlelte, hogy az ebből kibocsátott elektromágneses sugarak az általa X-sugaraknak, manapság pedig röntgensugaraknak elnevezett sugárzás át tudja világítani az emberi szervezetet, bele tudunk látni az emberi testbe. Ez a szenzációs felfedezés majdnem fél évszázaddal később született, mint egy másik technikai újítás. Ha visszaemlékezünk Hillsnek a lóval végzett vizsgálatára, emlékezhetünk, hogy a folyadékoszlop magassága és annak pulzatilis mozgása volt az, amivel Hills bizonyította a vérnyomás mértékét és tényét és jellegét. Karl Ludwig már 1847-ben szerkesztett egy olyan berendezést, ami egy U-alakú üvegcsövet tartalmazott, abban higany volt, a higany tetején egy úszó helyezkedett el, az pedig egy kar segítségével egy tűhöz rögzítette, és egy egyenletesen forgó kormozott hengerhez érintette a tűt, ami által a koromba karcolta a tű mozgását az eszköz. És ha ehhez a Hills-től már ismert katétert, hajlékony csövet hozzáillesztettük, akkor a nyomáshullámokat ebből kiválóan értékelni lehetett. Mindezek után a 20. században történt az első emberi szívkatéterezés. Érdekes története volt, bár itt helytelenül azt írtam, hogy a diagnosztikus szívkatéterezés, de ez az úriember, Werner Otto Forssmann, egy Németországban dolgozó német sebész, nem diagnosztikus, tehát nem vizsgáló célból végezte ezt a beavatkozást, hanem mivel akkoriban meglehetősen gyakori volt az úgynevezett narkózis halál műtétek közben, mert az akkori altatószerek erősen toxikusak voltak, könnyű volt túladagolni, és hát sokszor következett be szívmegállás műtétek közben, amit akkoriban már a mellkas megszúrása útján a szívbeadott injekciókkal próbáltak megoldani. Miután ennek nagyon sok szövődménye volt, Forssmann azt tervezte, hogy kevésbé ártalmas módon közvetlenül a szívüregekbe fog gyógyszert adagolni. Ehhez a kísérlethez, vagyis hogy hogy szívbe, emberi szívbe katétert vezessen, egyrészt az akkori etikai elvek miatt sem volt lehetősége, másrészt önkéntes sem nagyon tudott hozzá találni, ezért úgy döntött, hogy saját magán végzi el a vizsgálatot és a beavatkozást. Tükörben a jobb kezével sebészi úton kipreparálta a bal kezének vénáját, visszerét, és ebbe egy egyébként hólyag katéterezésre használt katétert dugott. Utána átsétált a röntgenbe, megkért egy beavatott nővért, hogy tükröt tartson elé, és a röntgen átvilágító segítségével tudta bizonyítani, illetve dokumentálni is, hogy a katéter vége a szívében van. Ezt a beavatkozást utána önmagán többször elvégezte, és nagyon boldogan publikálta, mint új orvosi eljárást. Egyébként itt látható a katéter, amint karjából, ezen az archív felvétel karjából a szívébe vezet. De az eredménye az volt, hogy önkísérlet, tiltott önkísérlet miatt elítélte az orvosi közvélemény, és el is tiltották átmenetileg az orvosi praxistól. Azonban ennek az első szívkatéterezésnek az eredménye az volt, hogy miután az Egyesült Államokban akkor már rendkívül aktívan fejlődött a technológia, az orvostudomány, a műszerfejlesztés, elkezdődtek az első emberi szívkatéteres vizsgálatok a két világháború között, és az ottani műszeres fejlettség tette lehetővé azt, hogy a már említett hemodinamikai vizsgálatokat, tehát a szív nyomás változásaival, áramlástanával foglalkozó vizsgálatokat is végezzenek katéterezés közben. Sőt, arra is rájöttek, hogy ha két katétert vezetnek be a szívbe, két különböző helyre, akkor a nyomásgörbék különbözőségeből betegségekre is következtetni tudnak. Ez például egy olyan nyomásgörbe, ahol az egyik katéter a szív bal kamrájában, a másik az aortában, tehát a főütőérben található, és amikor az aorta billentyű zárva van, akkor jelentős nyomáskülönbség van, hiszen nem engedi vissza a vért, amikor pedig nyitva van, akkor gyakorlatilag nincs nyomáskülönbség a két üreg között. Ezzel szemben, ha megbetegedett, vagy reumásláz, vagy degeneráció által megbetegedett aorta billentyűt vizsgálunk hasonlóképpen, akkor azt tapasztaljuk, hogy a billentyű nyitott állapotában is nyomásgrádiens észlelhető a két üreg között, és egy amerikai úriember, orvos, Richard Gorlin édesapja segítségével szerkesztett egy olyan egyenletet, amely szerint ebből a területből, ebből a nyomáskülönbség területből kiszámítható, hogy a billentyű milyen mértékben van beszűkülve. Gorlin egyébként orvos volt, és mint említettem, édesapja mérnök és fizikus, ezért ezt az egyenletet igazándiból Gorlin és Gorlin egyenletnek nevezik. A két világháború közötti, majd pedig a második világháború utáni fejlődés a szívkatéterezés technikájában arra vezetett, hogy a módszer népszerűsödése miatt 1956-ban az orvosi Nobel-díjat szívkatéterezés kifejlesztéséért adták, megosztva három embernek. A jobboldali úriembert már láttuk az egyik előző képen, Werner Forssmann, aki akkor ugye közel 30 évvel az önmagán végzett szívkatéterezés után már valószínűleg nem is foglalkozott szívbetegségekkel, urológus professzor volt, és előtte megjárta az orosz hadifogságot. Amikor is 1956-ban Nobel-díjat kapott a 30 évvel azelőtt végzett önkísérletéért. Ezt megosztva kapta André Cournannal, aki Franciaországból vándorolt ki az Egyesült Államokba, és Dickinson Richardszal, akivel együtt dolgozott Cournann a New York-i Bellevue kórházban, és hát ők dolgozták ki azoknak a hemodinamikai vizsgálatoknak az alapját, elveit, amelyeket az előző ábrán már mutattam. A hemodinamikai vizsgálatok mellett a röntgentechnika fejlődése volt az, ami kulcsfontosságú volt a szívkatéterezés történetében. Az egyre fejlettebb röntgenkészülékekkel nem csupán a nyomásviszonyok ábrázolására, hanem röntgenkontrasztanyag alkalmazásával az egyes szívüregek és nagyerek ábrázolására is megnyílt a lehetőség. Ez volt a másik alapvető feltétele annak, hogy például André Cournann, ez a Nobel-díjas orvos, a vele született szívfejlődési rendellenességekről azok teljes spektrumáról könyvet tudjon írni. Az angiográfiát ezzel a PICTEL katéternek nevezett eszközzel végezték. A PICTEL, vagyis hát malacfarok katéter, azért ilyen furcsa alakú, hogy a katéter bevezetése során az éles pereme ne tudja megsérteni az ereket, illetve a végnyíláson kívül számos oldalnyílás is van, és amikor nagy sebességgel kontrasztanyagot fecskendeznek be, akkor a locsoló rózsánhoz hasonló módon szétszórja a kontrasztanyagot, és ilyen módon valóban tehát ezzel is megakadályozza az erek sérülését. 1958-ban egy alkalommal Sons azt észlelte a röntgen képerősítőn, hogy ez a malacfarok kiegyenesedett, a kék nyíl jelzi a katétert, és a kiegyenesedett vége a fehér nyílnál jelzett ponton, nem a főütőérben, hanem a jobb koszorúér szájadékában helyezkedik el. Miután ez a mennyiségű és ilyen nyomású kontrasztanyag nagyon veszélyes lenne, akkor már tudták, hogy a jobb koszorúér inzultálása életveszélyes ritmuszavarokhoz vezethet. Ezért gyorsan ki akarta húzni a katétert, azonban már nem tudta leállítani asszisztenseit, és megtörtént ez az angiográfia, aminek során, hát ugyan itt most eléggé rossz minőségben látszik, de kiválóan ábrázolódott a szív jobb koszorúere. Ekkor döbbent rá Sons, hogy szelektív módon a koszorúérbe helyezett katéterrel vizsgálni lehet az akkor már egyre gyakoribbá váló koszorúér messzesedés, koszorúér szűkületek betegségcsoportját. A további fejlődés során egy másik amerikai orvos, Melvin Judkins, konstruált olyan katétereket, amelyeket még ma is használunk, ez a két mozgókép itt a Szegedi Szívkatéteres Laboratóriumban készült. A két úgynevezett jobb koronáriás és bal koronáriás Judkins katéterrel, és amellyel már rutinszerűvé válhatott a koszorúér angiográfia. Judkins egy kicsit szerénytelen módon úgy nyilatkozott, hogy olyan tökéletesek a katéterei, hogy maguktól beletalálnak a koszorúér szájadékban, feltéve, hogy a vizsgáló orvos el nem téríti útjukból. Az egyre nagyobb számú koszorúér angiográfia azért a betegség gyakoriságán kívül azért vált szükségessé, mert a 60-as, 70-es évek a szívsebészet, ezen belül a koszorúér sebészet fénykorát jelentették, és hát a szívsebészek úgy mondanám, hogy nyelték a betegeket, akiknek a betegségét a koszorúér angiográfiával a katéterező orvosok felfedeztek. Azután rájöttek néhányan a katéterezők közül, hogy nem csak vizsgálni, hanem talán gyógyítani is lehetne a koszorúér szűkületeket katéteres úton. Ebben elsősorban két orvosnak, Charles Dotternek és Andreas Grünzignek voltak érdemei. Grünzig Kelet-Berlinben élt, radiológus orvosként dolgozott, és megszállott módon kereste azt, hogyan lehetne olyan katétert előállítani, amely egy balon tartalmaz, és a balon folyadékkal történő feltöltésével a beszűkült ereket ki lehet tágítani. Így született meg a percután transzluminális koronária angioplasztika fogalma, melynek során egy vékony katéter bekerül a beszűkült területre, több atmoszféra nyomással folyadékot töltünk a balonba, és ez az ér rugalmas rosthozatát túlnyújtja, mint egy rugót, amikor túlfeszítünk, azt a felrakódást, ami a betegséget okozza, összelapítja, és az ér belső hártyáján kis repedéseket eredményez, melyek ugyancsak hozzájárulnak ahhoz, hogy az ér itt tágabb maradjon. Összességében nem túl szép, és mondhatnám majd, hogy nem, hogy brutális eljárásról van szó, de ahogyan szokták mondani, a puding próbálja az evés, és miután kiderült, hogy ez az eljárás alkalmas a koszorúérbetegség kezelésére, ezért megindult ennek a módszernek a karrierje is. Andreas Grünzig 1977-ben végezte el az első koszorúértágítást, már nem a Német Demokratikus Köztársaságban, hanem Svájcban, mert időközben emigrált, ott nem voltak megfelelők a feltételek a kutatásaihoz. És 77-ben, szeptember 14-én egy 38 éves fiatalember bal előső leszálló szárának kezdeti szakaszán látható szűkületben végzett tágítást. Két nappal később, majd egy hónappal később megismételte a szívkatéterezést, és kiváló röntgen, valamint funkcionális eredménnyel zárult a beavatkozás, a beteg panaszai teljes egészében megszűntek. Ezzel megindult egyrészt a módszer, a koszorúér angioplasztika, másrészt Grünzig karrierje előtt is a lehetőségek tárháza nyílt meg, hogy úgy mondjam. Tovább vándorolt az Egyesült Államokba, ahol minden lehetőséget megkapott ennek a módszernek a fejlesztéséhez, minél több beteg kezeléséhez és az oktatáshoz is. Ő vezette be, akkor került a televíziós technika olyan szintre, hogy a tantermekben rendezhető és a szívkatéteres műtővel összeköttetésben álló audiovizuális kapcsolat révén orvosok százait tudta megtanítani erre a beavatkozásra. Ezen az 1985-ben készült képen is több olyan orvos látható, akik még ma is a szakma nagyjai, illetve nagy öregjei közé tartoznak. Ez az életvitel meglehetősen gyors tempót diktált Grünzignek, aki tényleg megszállott módon kutatott, gyógyított és oktatott, és ennek a felgyorsulásnak érdekében vásárolt, amikor már anyagilag megengedhette magának egy saját repülőgépet, letette a pilótavizsgát, és többnyire repülőgéppel közlekedett az országon belül. Sajnos ez lett a veszte. 1985-ben, 46 éves korában egy saját maga által vezetett repülőgéppel rossz időjárási viszonyok közepette egy hegyoldalnak repült, és ő, mint említettem, 46 éves korában, felesége pedig 27 évesen a repülőgépben meghalt. Grünzig halála óriási vesztesége volt a szakmának, elsősorban az új módszerek fejlődésének. Azonban ezt már nem lehetett megállítani, mert akkor olyan igény volt már a koszorúér angioplasztika iránt, hogy mások vették át tőle ezt a stafétabotot. Annak ellenére, hogy akkorra már kiderült, hogy az angioplasztika nem panácea, nem gyógyszer, univerzális gyógyszer a koszorúér betegségre, mert a betegek 30-40%-ában, tehát rendkívül gyakran visszaszűkülés észlelhető néhány hónapon belül a tágítás után. Ennek két mechanizmusa derült ki elsősorban állatkísérletekből. Az egyik az a rugalmas visszahúzódás, említettem, hogy egy túlnyújtott rugóhoz hasonló az angioplasztika hatásmechanizmusa. Ha ezt a rugót jóval később megmérjük, akkor egy idő után egy kicsikét visszább húzódik, és ez a bizonyos rugalmas visszahúzódás, recoil, valamint a szövettani átalakulás következtében kialakuló zsugorodás, remodeláció következtében azt az eredményt, ezt a korai eredményt részlegesen elveszítjük. A másik mechanizmus az, hogy erre a barotraumának nevezett ingerre, amit a balonkatéterrel előidézünk, az ér oly módon válaszolhat, hogy a sima izomsejtek intenzíven szaporodni kezdenek, és befelé vándorolnak az ér ürege felé, és egy úgynevezett neointima hiperplázia következtében, ugye ez a sárga szövet, ami itt látható, megint csak szűkülhet az ér. Az intervenciós katéterezés következő, úgymond forradalmi időszaka a 80-as évek elején kezdődött, még éppen Grünzig életében, amikor elkezdték fejleszteni azokat a fémből készült csövecskéket, eszközöket, amelyek az első mechanizmust, a recoilt és a remodelációt megakadályozzák, ez pedig a koszorúér stent. A koszorúér stent egy fémből lézerrel kivágott rács struktúrájú eszköz, amely a struktúra következtében különböző átmérőt tud felvenni, és ha egy hordozó katéterrel bevisszük az érbe, a hordozó katétert felfújjuk, és utána eltávolítjuk, akkor az falba préselve ott marad a stent, és megakadályozza ezt a bizonyos rugalmas összeszűkülést. A 80-as években ez az Egyesült Államokban és Európában végzett egy-egy vizsgálat, a stressz és a benesztent vizsgálat bizonyította, hogy nagyon jelentős mértékben csökkenti a tágítás utáni visszaszűkülést a stent beültetése. A stent implantáció úttörői közül meg kell említenünk két európai orvost, Ulrich Zigbartot és Jacques Puelt, akik szinte egyszerre végeztek Svájcban és Franciaországban ilyen beavatkozást, valamint Julio Palmast és Richard Schatzot, akik terveztek, konstruáltak és implantáltak egy másik típusú stentet, a Palmast-Schatz stentet. Említettem, hogy a stent a másik mechanizmust, ezt a bizonyos sima izomsejt szaporulatot nem gátolja meg, sőt, az is kiderült később, hogy növelheti valószínűleg a fém és a fém által okozott feszülés ingere hatására. A következő fejlődés az elmúlt évtized elején következett be, amikor eleinte kísérletesen vegyészek, kutatók, élettanászok, majd orvosok együttműködésével olyan stenteket konstruáltak, hogy egy vékony polimer burkolat segítségével a stent felületére gyógyszert lehet applikálni, és ha ugyanúgy, mint ahogy a hagyományos stentet elhelyezzük az érben ezt a stentet, akkor az a gyógyszert néhány hét alatt a falba bocsátja, és ha ez a gyógyszer olyan, ami gátolja a sejtek szaporodását, és ilyen az első stent gyógyszere a rapamicin, akkor ez meggátolja ezt a bizonyos neointima hiperpláziát. Ez az ábra, ez a szövettani ábra, ami állatkísérletben készült, jól illusztrálja a gyógyszerkibocsátó stentek hatékonyságát. Ez egy közvetlenül a stentbeültetés, hagyományos stentbeültetése után készült szövetleni metszet, ahol látszanak az elvágott fémrácsok az érfalához illeszkedve. De látszik az is, hogy 30 nap múlva már egy vastag réteg, ez a bizonyos neointima kúszik be a stenten belőle. Ugyanakkor, ha ezt gyógyszerkibocsátó stenttel végezzük, akkor látható, hogy a stent rácsokon belül alig van ilyen neointima, tehát a gyógyszer megakadályozta az ér visszaszűkülését. A stent implantáció és elsősorban a gyógyszerkibocsátó stentek olyan lelkesedést váltottak ki a koszorúérbetegség ilyen típusú kezelése iránt, hogy mint az orvostudományban sokszor, ezen a téren is átestünk a ló túlsó oldalára. Számos alkalommal, tudatlanul, vagy éppen tudatosan is, úgymond megelőzés céljából enyhe, jelentéktelen koszorúérbetegséget, szűkületeket is stentbeültetéssel próbáltak kezelni. Azóta ez már kiderült, hogy nagyon rossz ötlet, sőt, betegek életébe is kerülhet. Azonban sokszor nem volt világos, hogy valójában egy szűkület milyen súlyos is. Az angiográfia, amiről már beszéltem, ugyan rendkívül hasznos és precíz módszer lehet a szűkületek súlyosságának megállapításában, de mint például ennek a betegnek a jobb és a bal koszorúérrendszere, a betegnek a jobb koszorúéren nagyjából egyértelműen látható, hogy súlyos szűkület alakult ki a középső szakaszon, de például a bal oldalon ez a változó mértékű szűkület jelentősége, súlyossága már nem annyira egyértelmű. Arról nem is beszélve, hogy attól függően, hogy a röntgen milyen irányból nézi a szűkületet, ha az ilyen ovális alakú ér belvilágot, lument hagy maga után, már pedig a legtöbb koszorúérbetegség ilyen fajta, akkor egyik irányból nézve súlyos, másik irányból nézve pedig enyhe lehet. Kiderült tehát, hogy a koszorúér angiográfiának komoly korlátai vannak a betegség súlyosságának megállapításában, és ez ahhoz vezethet bennünket, hogy indokolatlanul fogunk stentet beültetni, vagy akár szívsebészhez küldeni betegeket. ezért nagyon jelentősek voltak a 90-es években azok a kutatások, amelyek kiegészítő katéteres módszereket kerestek a valódi súlyos, a betegség valódi súlyosságának megállapításához. Ebben az eljárásban két flamand kardiológusnak, Nico Pilsnek és Bernard de Bruynnak volt úttörő szerepe. Az, hogy ez mennyire nehéz mentális feladat lehetett, ennek a matematikai kidolgozása, az bizonyítja, hogy Nico Pils mindemellett, hogy orvos, de az Eindhoveni Műszaki Egyetem egyik tanszékvezetője is. Ők azt az egyébként rendkívül primitív elvet alkalmazták, amit mondjuk a kert locsolásakor mi is tapasztalhatunk. Ha véletlen megtörik a locsolótömlő, akkor a vízsugár áramlása, nyomása leesik. Egy bizonyos szintig nem észlelünk változást, de egy bizonyos szintnél hirtelen lecsökken a víznyomás a csőben. Ugyanez igaz a koszorúér szűkületekre is. Ha elkezd a szűkület növekedni, de annak még nincs valódi jelentősége, akkor ez érdemben nem gátolja a véráramlást. Azonban, ha elér egy bizonyos szintet, és az már infarktusra hajlamosíthat, és panaszokat okozhat, akkor a szűkület utáni nyomás drámaian csökkenhet. A szűkület utáni nyomás mérésének korábban nem voltak meg a lehetőségei, hiszen azok a katéterek, amiket átvezettek, mert Grünzig is próbálkozott ezzel a szűkületen, olyan mértékben mesterségesen obstruálták az eret, hogy meghamisították a mérési eredményeket. Úgyhogy a technika fejlődésére is szükség volt ahhoz, hogy ezt a 0,4 mm átmérőjű, tehát az emberi hajszállal lényegében megegyező vastagságú, igen vékony drótot el lehessen látni olyan elektronikával, egy Wheatstone híddal és egy nyomásmérő transzducerrel, amelyet utána átvezetve a szűkületen egyszerre lehet mérni a szűkület előtti és utáni nyomást. Ez egy ilyen mérést mutat, amit ugyancsak itt a Szegedi Szívkatéteres Laboratóriumban végeztünk. A méréshez megjegyzem, hogy szimulálnunk kell azt az állapotot, mintha az ember maximális munkavégzésnek lenne kitéve, ezt egy adenozin nevű gyógyszerrel tudjuk elérni. És látható, hogy ebben az esetben a pirossal jelzett szűkület előtt és a zölddel jelzett szűkület utáni nyomás között jelentős különbség van. Az lenti nyomás 70%-a csak a felsőnek, tehát ez egy úgymond hemodinamikailag szignifikáns szűkületről van szó. Ez a bizonyos módszer, a frakcionális flórezerv meghatározás azóta többszörösen bizonyította klinikai használhatóságát. Két nagy vizsgálat, a DIFER és a FAME tanulmányok igazolták, hogy kevésbé veszélyesen és nem utolsó sorban költséghatékonyan lehet ilyen módon kezelni a betegeket. A kontrasztanyagon és a nyomásmérő vezetődrótokon kívül egyéb dolgokat is lehet a koszorúérbe vezetni. Bizonyára nagyon sokaknak volt már önök közül ultrahangvizsgálata, amikor is a mellkasra, vagy a hasra, vagy a végtagokra helyezett transzducerrel vizsgálják az orvosok, radiológusok az egyes szerveket. A 80-es évek végén támadt az az ötlet, hogy ultrahang transzducert az érbe is be lehet vezetni, és 90-re szerkesztették az első olyan katétereket, amelyekben már ultrahang fej volt található. Az intravaszkuláris ultrahangnak nevezett vizsgálóeljárás oly módon működik, hogy ezt a bizonyos transzducert elhelyezzük a koszorúér lenti szakaszában, és egyenletes sebességgel lassan visszahúzva egy ilyen mozgó felvételt készítünk. Ez nem csak az érfal kontúrját mutatja, mint az angiográfia, hanem betekintést nyerhetünk általa az érfal szerkezetébe, vagy éppen az érbe beültetett stent méreteibe, elhelyezkedésébe, kitágulásának mértékébe is. Az, hogy mennyivel más képet látunk intravaszkuláris ultrahanggal, mint angiográfiával, azt ez az állókép mutatja. Itt látszólag teljesen épp, normális átmérőjű koszorúérről van szó. Ez a kép ultrahanggal a felső nyílnál, ez pedig az alsónál készült. és jól látható, hogy míg fent valóban normális érstruktúra látható, lent ez a félholdszerű, rendkívül nagy területet elfoglaló, úgynevezett ateróma tölti ki az ér belső részének jelentős részét, és csak azért nem látszik itt szűkebbnek az ér, mert adaptív módon az érfal külső rétegei kitágultak. Az intravaszkuláris ultrahang azóta is bizonyos esetekben rendkívül lényeges eleme a szívkatéteres diagnosztikának és az intervencióknak. Egyéb lehetőségeiről most időhiányában nem kívánok beszélni. Inkább áttérnék az intervenciós szívkatéteres beavatkozások egyik diadalmenetére, ezt azt hiszem nyugodtan nevezhetem így, a heveny szívizominfarktus kezelésére. Az már régóta ismert volt, kb. 50 éve, hogy a legfontosabb az infarktusos beteg kezelésében az, hogy mielőbb, bármilyen úton, módon is, de állítsuk helyre a vérkeringést az elzáródott érben. De tudjuk azt, hogy a infarktus oly módon alakul ki, hogy ez a bizonyos éremeszesedéses plak felületén egy sérülés történik, vagy hirtelen nyomásváltozás, vagy a plak megduzzadása által. A plak egy helyen megreped, és a fehér pontokkal jelzett vérlemezkék ezt a sérülést, hát ha ezt szabad így mondanom, jóindulatúan gyógyítani próbálják, mint ahogy amikor elvágjuk a kezünket, akkor is egy véralvadék zárja le a vérzés útját. Azonban ez jelen esetben egy szerencsétlen próbálkozás, mert a rátapadó egyéb vérsejtek, a fibrinogénből származó fibrinháló rövidesen elzárják az eret, és megszűnik a vérkeringés, és az utána következő szívizom terület elhal. A 50-es években végezték az első gyógyszeres vérrögoldó kezelést, amikor kígyóméregből készült gyógyszerrel oldották fel injekciós úton adagolva ezt a vérrögöt, és ugyanez meglehetősen elterjedt kezelési eljárása lett a heveny szívizominfarktusnak, de kiderült, hogy körülbelül a betegek 50%-ában hatástalan. Ezzel szemben az elzáródás mechanikus megnyitása, az úgynevezett primer koszorúér angioplasztika, tehát az infarktus első néhány órájában elvégzett, minden egyéb kezelési kísérlet nélkül gyorsan elvégzett szívkatéterezés és katéteres ér megnyitás lényegesen hatékonyabb, a betegek kb. 90%-ában sikeresen tudja megindítani a vérkeringést. Ez a felvétel is egy heveny szívizominfarktusos betegben a Szegedi Szívkatéteres Laboratóriumban készült. A jobb koszorúér itt, mint látható, el van záródva, ennek megfelelően hátulsó fali szívinfarktussal érkezett, és utána a vérrög eltávolítása, a szűkület kitágítása, és itt lehet is sejteni ezt a kis árnyékot, egy stent beültetése után kiváló keringés indult meg az infarktus által érintett területen. Ez az ábra az eltávolított vérrögöt mutatja egy speciális aspirációs katéterrel, melyet ugyancsak az elmúlt évtized elején kezdtek el fejleszteni. A szívkatéterezés diagnosztikus és intervenciós lehetőségeinek, jelenlegi lehetőségeinek ismertetése mellett egy néhány szót szeretnék említeni a potenciális jövőről. Ezen az ábrán látható két stent látszólag nagyon hasonlít egymásra, mégis óriási különbség van közöttük. A jobb oldali stent fém ötvözetből, nevezetesen króm-kobalt ötvözetéből készült, míg a baloldali, úgynevezett biodegradábilis stent egészen érdekes anyagból, tejsavból készült. Pontosabban, ugyan nem vagyok vegyész, és ennek megfelelően nem ismerem pontosan ennek a kémiáját, hanem a tejsavnak egy polimerizált változatából, annak is a polarizált fényt balra forgató változatából, ugyanis ez a polimerizált balra forgató tejsav molekula a műanyagokhoz hasonló tulajdonságú alakítható, formázható, faragható, és ilyen módon ebből is előállítható stent. Mi a jelentősége annak, hogy ebből igyekszünk stentet gyártani? A polimerizált tejsav, a bizonyára többek által ismert Szentgyörgyi Krebs ciklus útján teljesen ártalmatlan anyagokra, széndioxidra és vízre bomlik. Ilyen módon, és ha a szervezetbe beültetjük, ez a bomlás meg is indul, és egy idő után eltűnik a szervezetből. Ez az abszorb névvel illetett, jelenleg még kísérleti stádiumban lévő, de valószínűleg rövidesen forgalomba kerülő stent, váza, balra forgató polimerizált tejsavból készül. A felületén egy sokkal lágyabb, úgynevezett racém polimerizált tejsav van, és ebben el van keverve az a bizonyos gyógyszer, amiről már beszéltünk, a szirolimus, illetőleg annak egy analógia az everolimus. Tehát amikor egy ilyen stentet beültetünk az érbe, akkor egy idő után eltűnik a gyógyszer, eltűnik a felületről a racém tejsav polimer, majd körülbelül 2 év alatt az egész stent eltűnik az érből. Ennek az a jelentőség, hogy azok a folyamatok, amikről már beszéltem, és előnytelenek, ezek a resztenózishoz vezető folyamatok, általában a stent beültetése utáni első hónapokban következnek be. Utána igazából felesleges teher a stent az ér számára. Részben megakadályozza azt a fiziológiás tágulékonyságát, ami jellemző a normális érszakaszokra. Megakadályozza a sebészt abban, hogy itt fölvágja az eret, ha történetesen szükség van rá, és oda rávarjon egy graftot, és akadályozhatja az oldalágakból, az oldalágakban a vér kiáramlását is. Tehát ideális lehet az, hogy a stent eltűnik az érből. Elfelejtettem mondani, hogy akadályozza még a CT vizsgálatokat is, amelyek egyre gyakoribbak a koszorúerek diagnosztikájában. Úgyhogy nagyon nagy bizalommal és várakozással fordulunk az ilyen felszívódó, biodegradábilis stentek iránt. Jelenleg ez még nem elérhető. Már elérhető az orvosi gyakorlatban az első olyan implantátum a szívben, amely nem koszorúérbetegség gyógyítását szolgálja. Ez pedig a katéteres szívbillentyű. Így a kéz méreteivel összehasonlítva kicsit nehéz elképzelni, hogy ez a stentbe bevarrott és egyébként sertés szívburokból készült valódi műremek, egy műbillentyű, az bevezethető egy katéterbe, azonban a stent rugalmas struktúrája folytán ez így van, és egy kicsit vastagabb katéterbe ez az eszköz bepréselhető, utána az fölvezethető a szívbe, és például ebben a betegben, ahol egy úgynevezett aortográfiás vizsgálattal látható, hogy a röntgen kontrasztanyag abnormális módon rendkívül nagy mennyiségben visszafolyik a szív bal kamrájába, utána pedig ez a katéterbe préselt műbillentyű az eredeti billentyű helyére bevezetve és kitágítva teljes egészében megakadályozta ezt a kontrollangiográfián, ezt a bizonyos kontrasztanyag és hetemsen vér visszacsorgást. Úgyhogy eljött az az idő, amikor billentyűhibákat is kezelni lehet katéteres úton, bár meg kell jegyeznem, hogy a katéterrel implantálható szívbillentyűk még tökéletesítésre és fejlesztésre szorulnak. Egy másik példa a billentyű elégtelenség katéteres megoldására, egy másik billentyű betegsége az úgynevezett mitrális billentyű, vagy kéthegyű billentyű, ami a szív bal pitvarát és a szív bal kamráját választja el, és aminek ugyancsak az egyik feladata, hogy megakadályozza a pitvarba a vér visszacsorgását. Ha a szív elégtelen és kitágul, mint jelen esetben ezen a felvételen is látszik, hogy nagyon renyhén húzódik össze a szív bal kamrája, akkor az a struktúra is kitágul, ami a billentyűt tartja, és visszaengedi a vért, és ezáltal rendkívül súlyos szívelégtelenséghez vezethet. Már lehetővé vált olyan katéterre illeszthető csipesszerű klip bevezetése, amivel ennek a két vitorlának a közepét össze lehet csíptetni, és ezáltal ezt az egységes billentyűszájadékot megfelezni. Ezáltal jelentősen csökkenteni vagy megszüntetni a billentyű visszacsorgását. Számos olyan újítást, eszközt említhetnék még, ami a szívkatéterezés, elsősorban az intervenciós, tehát a gyógyító jellegű szívkatéterezés perspektíváit tartalmazza. Nem tudhatjuk, hogy ezek közül mi fog beválni, mi lesz mindennapos, és mi az, ami zsákutcának bizonyul. Egy azonban biztos. Jelenleg annak az ára, hogy ezeket a vizsgálatokat és beavatkozásokat elvégezzük, igen nagy a személyzet, az asszisztensek és az orvos számára. Amíg a manapság már a radiológusok többnyire védett bunkerből vizsgálják a betegeket, addig a intervenció során közvetlenül a röntgencső mellett helyezkedünk el, és rendkívül nagy mennyiségű szortsugárzást kap a szervezetünk, aminek hát a veszélyei sajnos ismertek. Ez a fejlesztés, amit az ábrán látható, egy olyan robotizált szívkatéteres laboratóriumot mutat, ahol távirányítással vezérelt manipulátorok irányítják az eszközök előre-hátra mozgatását, tekerését, és hát azon kívül, hogy itt már a joystickekkel dolgozó orvos is teljesen sugárvédett bunkerből dolgozik, előnye lehet még ennek a robotizált katéteres laboratóriumnak, hogy szinte tized vagy század milliméteres mozgatásokat is el tudunk érni, amit kézzel fizikailag lehetetlen. Arról nem beszélve, hogy a robot soha nem fárad el, és soha nincsen rossz kedve. Ennyi fért bele a mai előadásba. A mondani valómat egy idézettel, ugye Milan Kundera egyik idézetével kezdtem. Most egy sokkal régebben élt drámaíró, Euripidész szavaival szeretném befejezni. Aki ifjú korában elmulasztja a tanulást, az elveszíti a múltját, és halott a jövője. Ezt nem csak azért szándékoztam levetíteni az utolsó dián, mert sok fiatal hallgató van itt, akiket ezzel szeretnék buzdítani, hanem azért is, mert a mondani valómmal szerettem volna azt érzékeltetni önökkel, hogy a szívkatéterezés pionírjai nagyon sokat igyekeztek ennek a technikának az ifjú korában tanulni, tanítani, és úgy gondolom, azáltal, hogy ezt a múltat nem veszítettük el, ez rendkívül fontos kulcs a jelenlegi tudományunk és orvosi gyakorlatunk művelésében, és talán ez a garancia arra is, hogy a szívkatéterezésnek élő jövője van. Köszönöm szépen a figyelmet.
Én csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy ezek a szkenek, hogy szó volt róla, hogy gyógyszeres bevonatú, és ennek, hogy elmúlik egy hónapon belül felszívódik ez a gyógyszer, csak ebben a hónapban kell hatnia, vagy ennek olyan tartós hatása van, hogy ez elég?
Köszönöm szépen, nagyon, nagyon jó kérdést tetszett feltenni. Időhiányában sok apró momentumon átléptem. Van jelentősége annak, hogy mennyi idő alatt szívódik fel a gyógyszer a stentből. Az egy érdekes megfigyelés, és említettem a felszívódó stentek, tehát amikor a stent egész anyaga eltűnik az érből, annak kapcsán említettem, hogy egy bizonyos idő után már nem aktívak azok a biológiai folyamatok, úgynevezett mitotikus aktivitás a sima izomsejteknek, amik felelősek ezért a visszaszűkülésért. Ezért valóban nincs arra szükség, valószínűleg nem is lenne megoldható, hogy éveken, évtizedeken át adagolja a stent a gyógyszert. Az azonban, annál is inkább nagyon jó az ön kérdése, valóban egy érdekes megfigyelés, hogy amikor az első generációs ilyen stenteket fejlesztették, volt, amiben hónapokig, konkrétan körülbelül 2 hónapig jelen volt a gyógyszer, és lassan adagolta magából, volt, amiből már 2 hét után eltűnt. És az igaz, hogy az utóbbi, a rendkívül gyors, úgynevezett gyógyszer elúciójú stent után gyakoribb volt az erek visszaszűkülése. Tehát ennek van jelentősége, de a tapasztalat az, hogy maximum 60 nap után már megszűnik az az aktivitás, ami felelős lenne a visszaszűkülésért.
A időben hogy fejlődött az angiogramba a kontrasztanyag? Tehát régen mit használtak és mit használnak most? Vagy ez hogy mennyire fejlődött?
A röntgen kontrasztanyagoknak egy közös, rendkívül fontos tulajdonsága van, mindegyik jódot tartalmaz. Ez az, amin megakad a röntgen sugár, és ami a kontrasztot fogja képezni. A korai kontrasztanyagok, a szívkatéterezésben is használt kontrasztanyagok ugyanolyan típusúak voltak, amit például az epeutak feltöltéséhez, vagy a vesék vizsgálatához használtak. Egy-két évtizeddel ezelőtt csak erről volt szó, és ezeknek közös jellemzője volt, hogy úgynevezett hiperozmoláris, tehát rendkívül nagy koncentrációjúak voltak kémiailag. Ezáltal igen durva érreakciókat váltottak ki. A betegek úgy érezték, sokszor legalábbis így írták le, mintha egy tüzes drótot húztak volna végig az ereken. Azóta ezek az úgynevezett ionos, nagy ozmolalitású kontrasztanyagok eltűntek a kardiológiai diagnosztikából. Jelenleg csak az alacsony ozmolalitású, vagy még alacsonyabb az emberi plazmával egyenlő ozmolalitású, úgynevezett izozmoláris és nonionos, tehát nem elektrolitként szereplő kontrasztanyagokat használunk, ugyanúgy jóddal, amelyek lényegesen kevésbé veszélyesek. Azonban a kontrasztanyagoknak valóban nagy jelentősége van, ugyanis egy bizonyos mennyiség felett ezek az ártalmatlan kontrasztanyagok is károsíthatják a vesét. Különösen bizonyos gyógyszerekkel együtt, és bizonyos betegségek hajlamosíthatnak erre. Körülbelül 4 ml per testsúlykilogram feletti kontrasztanyag esetén ezt nagyon komolyan mérlegelni kell, és miután egyre komplikáltabb, erre igyekeztem néhány példát mutatni, de van olyan is, ami ezeknél a beavatkozásoknál komplikáltabb, és hosszabb ideig tart, és nagyobb mennyiségű kontrasztanyagot igénylő beavatkozás, ott nagyon komolyan meg kell fontolni ezt a veszélyt, és természetesen mérlegelni kell, hogy elvégezhetjük-e ezekkel a kontrasztanyagokkal a beavatkozást.
Mennyire elterjedt ez az eljárás? Szegeden mondjuk naponta hány ilyen beavatkozást végeznek, illetve egy orvosra hány beavatkozás jut egy nap?
Az időhiánytól félve hagytam ki az előadásomból a szegedi szívkatéterezés történetét, és erre most nem is térnék rá, de azt megemlíteném, hogy az első szívkatéteres vizsgálat Magyarországon 1949-ben Szegeden történt, egy Halmágyi Dénes nevű professzor végezte, aki aztán az országot később elhagyta. Még egy dologban volt Szeged első, az első katéteren keresztüli vérrögoldást heveny szívinfarktusban a szegedi szívkatéteres laboratóriumban végezte Gál Tibor adjunktus úr, aki azóta már nyugdíjas. És hát még egyben vagyunk elsők, azt meg kell említenem, az, hogy a betegnek sokkal kevesebb kellemetlenséget okozó csuklóartérián keresztüli katéterezés elterjedt az országban, és ebben jelenleg világméretekben is vezető arányt mutat a magyar statisztika, ez is Szegedről indult ki. Jelenleg körülbelül napi 20-25 beteg fordul meg az szívkatéteres műtőkben, összesen két helyiségben dolgozunk. Ennek a betegforgalomnak körülbelül egyharmada sürgősségi, tehát heveny infarktus miatti beavatkozás, és egy nap átlagosan 4-5 orvos dolgozik, ugye emellett egyéb feladataink is vannak, az osztályellátása, oktatás, ambulancia. Egy nap átlagosan 4-5 orvos dolgozik, tehát ennek megfelelően egy orvosra is körülbelül 4-5 beteg jut naponta.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Galbács Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi docense tartja meg Vizes gondok című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!